Szeretettel köszöntöm a testvéreket. 392. számú dicséretünket énekeljük végig. 392. számú dicséretünk így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Kegyelmes Istenünk, Te tudod csak, hogy van-e bennünk szent megújulásra való vágy, ahogy énekeltük, Te tudod, hogy mennyire komoly ez, vagy mennyire nem. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy te mindenképpen szeretnéd, hogy így legyen, hogy az életünk megújuljon, hogy biztonságba helyezhess bennünket. Köszönjük, hogy ezért te mindent megtettél, és mindent megteszel a Krisztus Jézusban. Mert ma is áll a Golgota keresztje, ahol minden múltá lehet, és egy egészen új veled elkezdődhet. Köszönjük, Jézus, hogy olyan türelmes és gyöngéd szeretettel keresed az életünket. Át minden nyomorúságon, próbatételen, könnyön, fájdalmon, csak hogy valahogy eljuss hozzánk közel. Köszönjük, hogy most mi is eljuthattunk hozzád közel. Hadd lehessen ebből a közelségből közösség veled. Amen. Márk evangélium a 10. részéből olvasom Istennek igéjét. És mikor útnak indult, tudniillik Jézus. Hozzá futván egy ember, és letérdelvén előtte kérdezi őt, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig mondanéki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod, ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, kárt ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Azt pedig felelvén mondanéki, mester, mind ezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedvelte őt, és ezt mondta neki. Egy fogyatkozásod van. Eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, kövess engem, felvévén a keresztet. Az pedig elszomorodván a beszéden, elment búsan, mert sok jószága volt. Jézus pedig körültekintvén mondta a tanítványainak, mély nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. A tanítványok pedig álmélkodtak az ő beszédén, de Jézus ismét felelvén mondanékik, gyermekeim, mély nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak az Isten országába bemenni. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Azok pedig még inkább álmélkodtak, mondván maguk között. Kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintvén mondta, az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. Kedves testvérek, ez a héten már negyedszer olvasott, és egyébként is sokak által nagyon-nagyon jól ismert bibliai történet, ez a találkozás Jézus Krisztus és egy gazdag ifjú között azzal kezdődött, hogy úgy szólította meg ez a fiatal ember Jézust, hogy letérdelt elé, és azt mondta neki, hogy jó mester. Gondoljátok el a jelenetet, hogy Jézus Krisztus előtt térdel egy férfi, egy fiatal ember, és ilyen kedvesen megszólítja, ilyen tisztelettudóan, ilyen megbecsülő módon, ilyen nagyon kegyesen, jó mester. Testvérek, mi magyarok sok nagyon jó, értelmes mondást szoktunk mondani. Az is egy ilyen jó, szerintem nagyon tartalmas, értelmes mondás, hogy mindenki magából indul ki. Amikor ez a fiatalember kimondja ezt a megszólító két szót, hogy jó mester, akkor magából indul ki, és egyébként pedig nagyon szeretne kedveskedni is Jézusnak. Magából indul ki, és kedveskedni akar az Úr Jézusnak. Jó mester. De ezt a jelzőt, hogy jó, még Jézus sem fogadja el, mert ez egyedül Istent illeti. Ugye milyen különös dolog? Miért mondasz engem jónak, kérdezi Jézus. Magából indul ki, és kedveskedni akar Jézusnak. És Jézus visszautasítja, nem fogadja el, a megszólítást is elutasítja. Tudjátok, hogy miért? Hogy véletlenül se gondoljon magára úgy ez az ifjú, hogy ő is jó. Mert hogy magából indult ki. Jézus rögtön érti, hogy magából indult ki. Ő tulajdonképpen, mint később kiderül, jónak gondolja, nagyon is jónak gondolja önmagát. És így szólítja meg ezért Jézust is. Meg udvarias is akar vele lenni. Jézus pedig visszautasítja. Véletlenül se gondold magadról. Ha ide álltál én elém, akit mesternek hívsz, és én azt mondom neked, hogy senki nem jó, egyedül csak az Isten, ez üzenet volt, amit Jézus világossá akart tenni, hogy senki nem jó, te sem. Pedig ő így gondolt magára. Jézus nagyon szeretné, azóta is így van, akik elé kerülnek, szeretné arra vezetni az ember gondolatát, hogy fordulj egy kicsit beljebb, menj egy kicsit mélyebbre, figyeld sokkal jobban önmagadat, el ne hidd magadról, hogy jó vagy. Ő úgy gondolta, hogy a parancsokat megtartja, ebből az következik, hogy egy jó ember. Korai ifjúságomtól ezeket a parancsokat én megtartottam. Én tulajdonképpen jó ember vagyok. És ha ma beszélgetsz egy emberrel, ugye ebben a beteges, önimádó, humanista életszemléletben, a legtöbb ember halálosan, komolyan gondolja magáról, hogy ő jó. Nem csaltam meg a férjemet vagy a feleségemet, igyekszem becsületesen élni, nem beszélek csúnyán, igyekszem jól viselkedni, szeretetteljesen az embertársaimmal. Tulajdonképpen én alapvetően egy jó ember vagyok. Csak a többi ember nem az. Azért ilyen csúnya a világ. Egyébként én az vagyok, én igazán igyekszem nagyon jó embernek lenni. Ezek a jó emberek pusztítják egymást, ölik a társukat, hagyják ott a gyereküket. Ezek a jó emberek pusztítják a levegőt, a földet és a vizet. Ezek a jó emberek lövik egymást. Ezek a jó emberek, ahol kizárólag a macska vagy a kiskutya érzi azt, hogy ez megsimogat és enni ad. És a férje? És a felesége? És a megértő, figyelmes, szeretetre szomjazó gyereke? Ki még, aki élvezheti, hogy olyan jó? Tényleg, ahogy körülnézünk a világba, csupa jó ember van, csak a világ rossz. Oda ment Jézushoz egy fiatal ember, aki üdvösséget szeretett volna, hogyan lehet enyém az örök élet. És így szólítja meg Jézust, jó mester. És Jézus visszautasítja. Senki sem jó. A senkibe ott vagy te is. Csak az Isten egyedül. Igen, kedves testvérek, azért van ez, hogy így gondolkozunk, mert azokat a bűnöket, amikben ludasok vagyunk, amikben igazán bűnösök vagyunk, azokat szeretjük elfelejteni. Mondok néhány ilyen apróságot. Ne kívánd, mondja az ige, azt, ami a másé. Ne kívánd a más feleségét. Azt is jelenti. Ne kívánd a más férjét. Ne kívánd a másik szépségét. Ne kívánd a másik gazdagságét. Ne kívánd a másik sikerét. Ja, hogy csak addig olvasom, hogy ne kívánd. Ne kívánd a másét. Ne pletykálkodj, mondja Isten igéje, ne súsárolj. Gondoljátok csak végig a mai napotokat. Hány emberről beszéltünk úgy, hogy nem volt ott? Dicshimnuszokat mondtunk arról az ott nem lévőről? Magasztaltuk? Elmondtuk, hogy milyen értékes ember? Mennyi nagyszerűsége van? Igazán példa előttem, vagy valami más történt? Vagy valami más történt? Ne légy erőszakos. Ez nem a fegyverekről szól csupán, hanem ahogy egymásnak tudunk menni, hogy az akaratunk megvalósuljon, hogy legyen úgy, ahogy én akarom. Próbálom innen, próbálom onnan, próbálom így, próbálom úgy. És erőszakot követek el embereken. Ne légy számító. Profi módon vagyunk számító emberek. Akire kell, mosolygok, akkor, amikor kell, hogy mosolyogjak. Amikor kell, elmegyek mellette, mintha nem is ismerném. Soroljam? Hát csak néhányat. Napestig lehetne mondani, csak ezeket nem szeretjük számon tartani. A vélt jóságunkkal nem hagyjuk meg Jézust. És be sem csaphatjuk az elhallgatott bűneinkkel. Sem meghatni nem tudjuk Jézust, sem becsapni. Egymást igen. Egymás előtt viselkedhetünk úgy, mintha olyan jó emberek lennénk. Jézus akkor is és most is ismeri az ember gyönge pontjait. És ismeri a mi ellenségünk, az ördög is, a mi gyönge pontjainkat. Jézus tudja, hogy mi lakik bennünk. Ismer tökéletesen. Ahogy tudta erről a gazdag ifjúról, hogy milyen lélek van benne. Jó mester, mi ketten, én, aki a törvényeket megtartom, fájin ember vagyok, és te, mi ketten. Jézus egy pillanat alatt igyekszik a helyére tenni, mert csak azon lehet gyógyító módon segíteni, aki látja magát, ahogy Isten látja az életünket. Jézus tudja a bűneimet, tudja a vágyaimat, tudja a titkaimat, tudja az álmaimat, tudja, amiről senki nem tud, mindent tud rólam. És tudja a súlyos bűneinket is. Csak mi ne tudnánk róla? Mi is tudunk róla. Tudom, sokan azt mondják erre, hogy persze, persze, bűnös, mindenki bűnös, a pap is bűnös, mindenki bűnös, persze, persze, persze. De azért, ha úgy megszorongatnak, én igazából nem bűnösnek, hanem jó embernek tartom magam. És komolyan is gondolom, jó ember vagyok. Nos, ez a fiatalember a Jézussal való találkozásban először ezzel kell, hogy szembe találkozzon, hogy amit Jézus válaszol, az azt jelenti, hogy nem vagy jó. Kínos dolog. Nem ezért jött. Ő nem azért jött. Hogy ez a mester azt mondja neki, hogy nem vagy jó, mert Jézus ezt mondta ki, senki sem jó. Ezt nem jó hallgatni. Nem ilyen kép van magamról. Nem azért megyek be egy templomba se, nem azért ülök be én az Isten égéje kapcsán valami szent beszédet hallgatni, hogy ilyen kínos helyzetek kerüljenek elő, meg hogy ilyeneket mondjanak rólam. Én nem mondok senkiről ilyet. Jézus ezt mondja, senki nem jó. Vajon ott van-e zárójelbe a neved, hogy kivéve, ugye nincs. Márpedig, ha a szíveket vizsgáló ezt mondja, a tűzláng szemű Jézus ezt mondja, akkor az úgy igaz. Kedves testvérek, a 10 parancsolat, amit Jézus idéz, csak elgondolkoztatóul mondom, és ebbe igazán nem akarok most belemenni, hogy Jézus nem mondja végig a 10 parancsolatot, hanem elmondja azokat a parancsokat a 10-ből, amelyek az emberi viszonyainkat szabályozzák. Két ember egymáshoz való viszonyát. Az ember és Isten viszonyát szabályozó parancsokról Jézus nem is beszél. Tudnék, a jó ember elsőrendben az emberek viszonylatába érzi magát jónak. Isten előtt kicsit alázatosabban meghajtjuk a fejünket, vagy hiszünk benne, vagy nem, mégis hát, ha van, akkor inkább nem. De az emberekkel való kapcsolatomban alapvetően jó vagyok. Jézus fogja és felsorolja neki ezeket. Kedves testvérek, a 10 parancsolat gyakorlása vagy önelégülté tesz és megvakít, mint ezt az ifjút. És de sok keresztényt megvakít, és önelégülté tesz, és ki se lehet onnan mozdítani. Vagy önismeretre vezet, és megalázkodásra tanít. Vagy önismeretre vezet, és megalázkodásra tanít. Kedves testvérek, amikor Jézus beszélget ezzel a fiatalemberrel, akkor annak a lelki ismerete megmozdul. Nagyon be tud rozsdásodni a lelki ismeretünk. Nagyon be tud rozsdásodni a lelki ismeretünk. De ha Jézus kezébe kerül, akkor érzékeny műszerré válik. Ha nem, akkor a lelki ismeretünkkel is eljátszhatjuk azt, hogy megalkuszunk vele, hiába vádol. elaltatjuk, vagy elhallgattatjuk. Vádol ugyan a lelki ismeretem, utolér valamibe Isten szent lelke, értem, érzem, rám nehezedik, hogy ez bűn, amit csináltam, ez bűn, amiben benne vagyok. De vigyázz, mert a lelkiismeret csak Jézus kezében. Csak Jézus kezében visz el bűnbánatig és változásig. A bűneink vádlója, aki vádol a bűneinkkel, az az, akit a Biblia vádlónak nevez. Azt tudjátok ki? Az a sátán. Amikor vádol bennünket a mi bűnünk, akkor az vagy Jézus kezébe kerül, és megtisztulok, vagy rajtam marad a vád. És az borzalmas dolgokba viszi az embert. A teljes összeomlásig. Vagy a sátán vádoló szava marad rajtam, a lelkiismeretemen keresztül, vagy odafordulok Jézushoz, és azt mondom, Uram, szabadíts meg! Szabadíts meg! Az egyikből gyógyulás, a másikból összeomlás. A megszólaló lelkiismeret. Igen, ez egy fontos kérdés. Ha már végre csikordul, megmozdul, hogy ezzel a megszólaló lelkiismeretemmel ott maradok-e annál, aki vádol vele, ez a sátán, és biztos, hogy összeomlás lesz a vége, vagy odafordulok, aki a Golgota keresztjén levette rólam a bűnöm vádoló terhét. És szabaddá tett. Menekülj ahhoz, aki legyőzte érted a Golgotán, a vádolót. Menekülj hozzá. Amnestiát, kegyelmet csak ő adhat. A vádolót csak ő hallgattathatja el. Mert kifizette azt, amivel vádolhatna téged, bűnöd büntetését. Kedves testvérek, azt látjuk ennek a fiatal embernek a Jézus előtt való megjelenésében, hogy ha csak részben, mert egészben soha senki be nem tudja tölteni a 10 parancsolatot, ha csak részben be tudja tölteni az ember a parancsolatok egy részét, már akkor is tőkét kovácsolunk belőle magunknak. Meg akarjuk nyugtatni a lelki ismeretünket, és el akarjuk altatni. Mint ez az ifjú. Kora ifjúságomtól. Én ezeket a törvényeket megtartottam. Figyelj fel arra, hogy 10-szer ismétlődik ez a szó a 10 parancsolatba. Hogy ne, ne. Azért mondja ennyiszer az Isten különböző összefüggésekbe, hogy leleplezzen és önismeretre vezessen. Te egyébként mire használod a 10 parancsolatot? Arra, hogy megnyugtasd magad? Vagy arra, hogy megállj Isten előtt alázatban, és azt mondd el a nyugtalanító lelkiismereted nyomán. Bocsáss meg nekem, Uram! És szabadíts meg engem az én bűnömtől. Mert betölteni nem tudjuk. Azt egyedül Jézus tudta. Kedves testvérek, amikor ez a gazdag ifjú odament Jézushoz azzal a vágyjal, kívánsággal, hogy örök életet kapjon. Ami azt is jelenti, hogy nem csak a vének, nem csak az öreg emberek szívébe fogalmazódik meg egyszer, ahogy a halál felé tartanak, hogy hát, ha van ez az örök élet, ki ne csúszszak már belőle. Hanem hála Istennek fiatalok lelkében is. Oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy lehetne ez az örök élet az enyém. És Jézus megmondja. Mindenkinek megmondja. Nincs itt senki ebben a templomban sem, aki kíváncsi rá, hogy meg ne tudja. Nyilván azt izgatja még, akinek ilyene nincs. Akinek örök élete nincs. Ő is tudja, hogy nincs. Talán azt se tudja, mi az. Talán nem gondolja, hogy ez egy komoly dolog. Amikor lecsukjuk a szemünket, meghalunk, annak vége van mindennek. Nos, amikor ezzel a kérdéssel odafordult Jézushoz ez a gazdag ifjú, akkor Jézus elmondta neki a válaszát. Nézd, oda vagy kötve valamihez, ez a gazdagságod. Ott van a szíved, a gondolatod, az életed, a mindennapjaid, az álmaid, mindened oda van kötve valamihez. Ha örök életet akarsz, az úgy megy, hogy innen el kell oldozni téged. És aztán gyere velem. Én mondom meg, hogy hogyan lehet szabad attól, amihez oda van kötve az életed. Minden gondolatod, a napjaid, az álmaid, a terveid, a tested, a vágyaid. Kedves testvérek, a Jézus követést, annak a módját és feltételeit Jézus szabja egyedül. Én pedig mondhatom rá, hogy nekem így nem kell, mint ahogy ez a gazdag ifjú a végén ezt mondja ki, így nekem nem kell. De csak Jézus mondhatja meg. És ő megmondja. Add el minden vagyonodat. Oszd szét a szegényeknek. Kincsed lesz a mennybe. Gyere és kövess engem. Gondoljátok el, hogy a mennyben gazdag, itt a földi életébe mindvégig szegény Jézus mellé oda akar állni egy ifjú, úgyhogy a gazdagságát meg akarja tartani. Érdekes páros lettek volna. A koldus szegény Jézus, ahogy járja az utat, megy betegtől betegig, nyomorultól nyomorultig, és egy dús gazdag fiatalember. Furcsa pár lettek volna. Csak hogy Jézust így nem lehet követni. Hát aki nem akar olyan lenni, mint a mestere, akit követ, az mégiscsak fura. Add el minden vagyonodat, osszad szét, kincsed lesz a mennybe, gyere, kövess engem. A követés módját és feltételeit Jézus szabja. Ki is követheti és hogyan? Ott kezdődik, hogy az, akit Jézus erre hív, az követheti Jézust, akit Jézus erre hív. Szóval, ez nem úgy van, hogy elhatározom. Az ide kevés. Nem úgy van, hogy megtartom a 10 parancsolat megtartható parancsait, és akkor már mehetek vele. Nem úgy van. Nem úgy van, hogy Jézus hív. De hogy? Úgy, hogy először szabaddá akarja tenni a szívemet. Tudnélik, megkötözött szívvel nem lehet Jézussal együtt járni. Nem lehet szolgálni. Nem lehet keresztényé lenni. Jézus először azt akarja, hogy szabad legyek. Ezért az az ő neve magyarra fordítva, hogy Jézus, az azt jelenti magyarul, hogy szabadító. Mitől akar megszabadítani? Attól, ami megakadályoz abban, hogy menjek vele. Észrevetted, hogy nem tudod követni? Nem vagy szabad. Jézus csak szabad szívvel lehet követni, és ami akadály ebben, ha tényleg akarod, ha tényleg te is akarod, attól csak ő tud megszabadítani. De nem nélküled teszi. Adj el mindent. Gyere velem. Megüresedett életű emberek. Mikor Jézus kiküldi a tanítványait, megmondja nekik, hogy erszényt ne vigyetek, aranyat ne vigyetek, ruhát, dupla ruhát ne vigyetek, dupla sarut ne vigyetek, szabaddá kell lennetek, hogy mostantól kezdve én viselem egészen a gondotokat. Az követheti majd Jézust, aki elfogadja a feltételeit. Aki nem csak egyetért azzal, amit ő mond, hanem engedelmes is annak. A templomaink teli vannak olyan emberekkel, akik egyetértenek azzal, amit a Bibliából hallanak. Csak egynek se engednek. Egyetértek azzal, hogy ne lopj, de én lopok. Ha éppen úgy alakul, legfeljebb megmagyarázom, hogy ez nem lopás. És sorolhatnám, egyetértek vele. Ha azt kérdeztem volna ma az Isten tisztelet elején, hogy az maradjon csak bent, aki egyetért az Isten égéje tanításával, valószínűleg itt maradtok mindnyájan. És azt mondta volna, hogy csak az maradjon bent, aki nem csak egyetért vele, de enged is annak, amit ebből olvas. Vajon hányan mentünk volna haza? Jézust az követheti, aki nem csak egyetért azzal, amit mond, hanem engedelmes annak, amit Jézus mond. Aki pedig nem akarja követni Jézust, megteheti. Az jár a maga útján tovább. Eddig is azon jártunk, azt csináltam reggeltől estig, amit akartam, ahogy akartam, amiért akartam, és ezt csinálom ezután is. Miért beleszólhatott az Isten? Mondhatott valamit, hogy hogyan legyen ez a mai nap? Nem úgy volt, hogy azt csináltál, amit akartál? Akkor is, ha kötelező volt a munkahelyre bemenni, vagy az unokáért elmenni, de azt csináltál, amit akartál. Aki nem akarja követni Jézust, az járja tovább a maga útját. És ha már idáig jutottunk, nyilvánvalóan azoktól tudom ezt kérdezni, akik hosszú-hosszú évek óta ide járnak ebbe a templomba, ennek a közösségnek tagjai, vagy csak egy pár éve, a magad útján jársz, vagy a Jézust követed? Te hogy gondolod? Te hogy gondolod magadról? Papgyerekek, presbiter családok, templomba járók, a magam útján járok, vagy Jézust követem? Ami azt jelenti, hogy nem egyet értek csupán vele, hanem engedek neki. Adj el mindent, gyere velem! Így már nem kellett neki Jézus, sem az, amit kért volna az örök élet. Hihetetlenül szomorú lenne ez a történet, testvérek. És olyan szomorú volt, hogy ott a tanítványok utána Jézussal erről beszélgetni kezdtek. És azt mondták, hogy ha egy ilyen nagyszerű ember, aki a törvényeket is igyekszik megtartani, nem üdvözülhet, akkor mondd meg már, Jézus, kicsoda üdvözülhet? Jézus válaszol nekik, továbbra is aggodalmaskodnak. Jézus újra kezdi. Lehetetlen akkor az embernek üdvözülni? Hát, ha ez a nagyszerű fiatal ember elment szomorúan, anélkül, amiért jött, hogy örök élete legyen, hogy ebbe belső békessége és nyugalma legyen, elment anélkül, akkor ki fog üdvözülni? Jézus nagyon érdekes választ ad. Azt mondja, még a mennybe jutás sem lehetetlen ennek a gazdag ifjúnak sem, csak nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Mert a gazdagság megkötöző erő, földhöz láncoló erő, mert a gazdagság földi mennyországot akar, és semmi nem érdekli más. Semmi más nem érdekli. Milyen szépen ráhangolták az európai és amerikai úgynevezett keresztény országok állampolgárait. Földi mennyországokat akarnak. És semmi mást. Isten azonban tud segíteni a lehetetlennek látszó helyzetben is. Ezért mondja a tanítványainak, ami az embereknél lehetetlen, lehetetlen, az az Istennél lehetséges. Én sokáig úgy gondoltam magamról, hogy lehetetlen, hogy üdvözüljek. Amikor már kezdtem ismerni magamat. És biztos voltam benne, hogy ez valamiért nem is megy, szóval. Aztán egyszer az a csoda is bekövetkezett, hogy ami az embereknél lehetetlen, az az Istennél lehetséges. Egyik este beszéltem erről, ráérsz-e üdvözülni. Az Istennél lehetséges. Emberleg szólva lehetetlen. De az Istennél lehetséges, hogy üdvözülj. Bármilyen gazdagság tart is távol és függetlenít Istentől. Lehetséges. Van-e itt egy ember, aki maga is akarja, hogy üdvözüljön végre? Van-e itt egy ilyen ember, akinek a megszólaló lelkiismerete nem marad a vádlónál, hanem a szabadítóhoz szalad, a váddal, ami nyugtalanítja a lelkét. Aki kész bűnbánatban megüresíteni a szívét, ami annyit jelent, hogy csendben elmondod az imádat, bűnbánatban Istennek. Ha van, ami vádol. Ha minden rendben van, ki ne nyisd a szád, össze ne kulcsold a kezed, véletlenül se tegyél imádságos kísérletet. Menj haza nyugodtan, minden rendben van. Senki nem jó, csak az Isten egyedül. Aki kész elfogadni Jézus feltételeit és hívó szavára követni kezdi, az új életet kap. Ne menj el szomorúan, ahogy hazament az az ifjú. A kegyelem királyi székétől, hiszen ott térdelt előtte már. És mégis hazament szomorúan. Mert megkedvelt téged Jézus. Hirdetem, megkedvelt, ahogy olvastam az igébe. Az a fiú elment, mert ő meg nem kedvelte meg Jézust. Olyan jó lenne, ha egymásra találnátok. Ő megkedvelt téged. Szeresd a csodáért őt, amit értettett. Imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, hogy jó vagy, hogy egyedül te vagy jó, és köszönjük, hogy jóságodból olyan sok telt ránk és felénk is. És köszönjük, hogy jóságodból most szólsz is hozzánk, hogy közülünk egy se vesszen el, hanem megtérjen és élete legyen. Köszönjük, hogy te beszélgetsz velünk, a te lelked árad felénk, mert jót akarsz velünk. Segíts, hogy föladjuk az önféltésünket, könyörülj rajtunk, hogy feladjuk a jóságunkba vett teljes bizonyosságunkat. Segíts, hogy jól lássuk magunkat. És hadd lássunk jól téged, aki annak ellenére, hogy mindent tudsz rólunk, mégis szeretsz. Köszönjük, hogy megkedveltél. Szeretnénk hálás és boldog szívvel ott maradni a te királyi széked előtt. Feloldozásig, új életig. Köszönjük, hogy meghallgattad az imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, ha Isten megtart bennünket és élünk adventi előkészületünknek, holnap fogunk a végére érni, a sorozatunk utolsó estéje holnap lesz. Azzal a címmel hangzik majd a záró ige magyarázat, hogy eltávolodhat-e a Jézushoz közeledő, és hogyan. Hívogatom a testvéreket, és hívogassunk másokat is. Záró énekünk, lesz annyi időnk, az 511. számú szép esti énekünk, annak mind az öt versét énekeljük el. 511, első vers így kezdődik, maradj velem, mert mindjárt este van.
Istenben, velünk a holnapi viszontlátásra.